Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnap van ma. Pál apostolnak a Korossé városában lévő gyülekezethez írott leveléből van a mai igénk, a 2. fejezet 8. versétől. Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál apostol. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. A keresztségben vele együtt voltatok eltemedve, és vele együtt fel is támadtatok, az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Az elmúlt hetekben volt 30 éve annak, hogy elkezdődött az úgynevezett délszláv háború. Talán sokan vannak még itt, akik emlékeznek erre, hogy mi volt ez tulajdonképpen. Ugye 1991. június 26-án kezdődött az egész, amikor az akkor még Jugoszláviából kiszakadt Szlovénia is kikiáltotta a függetlenségét. És hát ezek után a többi, most már mondom úgy, hogy volt jugoszláv állam, sorban kikiáltotta a függetlenségét, de hát ez nem ment békés úton. És innentől kezdve egészen 1999-ig folyamatosan kisebb, nagyobb, erősebb vagy gyengébb intenzitással folytak a harcok népek és nemzetek között, a volt jugoszláv tagköztársaságok között egy kőhajításnyira Magyarországtól. És ha valaki talán nem is emlékszik rá, vagy még adott esetben nem is élt ebben az időszakban, talán az elmúlt 30 évben többször elhangzottak ilyen fogalmak vagy nevek, amiket ha így bedobálok, akkor minden bizonnyal mindenkinek eszébe jut egy-két dolog, ilyet mondok, hogy Slobodan Milosevic, vagy Koszovó, vagy Szebrenica, akkor talán ezek mentén eszünkbe jutnak dolgok, halvány emlékek. És ebben a háborúban ugye az elsődleges kérdés az a függetlenség volt, de a legfontosabb nem ez volt, hanem a határoknak a kérdése. Az, hogy vajon egy korábban egységes állam alakulat részekre szakadozik, a különböző újonnan megalakult országoknak vajon hova kerül a határa? Melyik terület kihez tartozik? És mi alapján? És ezeknek a határoknak a sokszor kemény harcok állán való tologatásáról szól tulajdonképpen a 20. századnak az utolsó évtizede a Nyugat-Balkánon. És én egyáltalán nem szeretem a militáns vagy katonai kifejezéseket használni a hitélettel kapcsolatban, de most azért hoztam fel ezt a példát, ezt a határtologató harcos példát, mert hogy maga Pál apostol is a mai szakaszban, ahol a hitéletről van szó, egy határtologató harcos szituációt ír le a számunkra. Ilyen fogalmakat használ, hogy rabul ejt, lefegyverezte, diadalmaskodott, úgyhogy ha Pál apostol megengedi magának ezt a nyelvezetet, akkor talán mi is meg tudjuk ezt tenni. És persze azok, akik a hívő életet gyakorolják, pontosan tudják azt, hogy a hétköznapok hívő élete az sokszor küzdelmekkel terhes, hogy az ember meg tudjon maradni a jó úton. És de amikor harcról beszélünk a lelki élettel kapcsolatban, akkor sose arra gondoljunk, hogy valaki más ember ellen kell harcolnunk. Ez sosincs így. A hívő embernek a harca az nem másik ember ellen irányul, nem a gyűlölet vezérli, vagy az agresszió a másik emberrel szemben. A küzdelmet, az ellenfelet, azt nem magunkon kívül kell keresni, hanem egyrészt belül. Mindazokban a gondolatokban, vágyakban vagy erőkben, amelyek bennünk munkálkodnak és próbálnak az Istentől eltávolítani bennünket. És az ellenfelet kereshetjük magunkon kívül is, de nem a másik emberben, hanem más erőkben, amelyek az Istentől el akarnak bennünket távolítani. És ennek a harcnak a lényege és eszenciája nem abból áll, hogy mi vagdalkozunk, vagy verekszünk, hanem abból áll, hogy a győzteshez igazolunk le. Újra és újra a Krisztushoz kötjük magunkat, aki már győzött. Mert bármit is véljünk tapasztalni ebben a világban, a Krisztus már győzött. Krisztus már győzött. Kolossé városa, akikhez, vagy ahol lévő közösséghez szól ez a levél, az egy nagyon pezsgő város volt a Római Birodalomnak az idejében, mégpedig egy nagyon sokszínű város volt, ez a mai Törökországnak a területén található Kolossé városának a romjai, délnyugat Törökországban, hogyha esetleg valakit érdekel, utána lehet nézni, és ebben a közösségben nagyon sokan voltak olyanok, akik mindenféle ókori vallásokból lettek keresztények. És ezek az emberek, ugye, ahogy hívőkké váltak, nem tudták egyik pillanatról a másikra elfelejteni, meg kihajítani életüknek 10-20-30-40 évét, amíg nem voltak keresztények. Értelemszerű volt az, hogy azok a berögződések, gondolati sémák, azok a döntési mechanizmusok, amelyek jellemezték őket még a kereszténységük előtt, azok jellemezték őket utána is. Persze idővel egy részük lekopott, ugye a hitükből fakadóan, de hát ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. És itt jött be a mai igénknek a lényege, és ami miatt a határkérdést is behoztam példaként az ige hirdetésnek az elején, ez pedig az a kérdés, ami ott felmerült, hogy hol van a határ. Azt írja a mai igénk, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. Az akkori Kolosséban lévő keresztények számára nem volt egyértelmű az, hogy Krisztusnak a hatalma meddig terjed. Hiszen az volt a berögződés, évtizedeken át tartó berögződés, hogy sok-sok Isten van. Vajon az az Isten, akinek most én az útjára szegődtem, ő meddig tart? Meddig tart az ő hatalma? Rám vonatkozik, de rajtam kívül álló emberekre már nem. Vagy vonatkozik a hitéletemre, amit megélek a gyülekezet közösségében, de ha már elmegyek bevásárolni, vagy munkába megyek, akkor ott már nem, ott már valami más istenségnek a hatalma van. Pál úgy foglalja ezt össze, hogy a világ elemei, ez ugye nem a periódusos rendszert jelenti, hanem azt jelenti az akkori megfogalmazásban, hogy mindazok a szellemi lények meg istenségek, akik a világban vannak. És hogy meddig terjed a Krisztusnak a hatalma? És még mielőtt kinevetnénk őket, vagy azt mondanánk, hogy hát ez micsoda gyermetek dolog volt, tegyük föl magunknak is a kérdés, vajon számunkra hol van a határ? A mi életünkben vajon meddig terjed a Krisztus hatalma? A templom faláig? És hogy honnan kilépek, akkor ott már nem? Vagy hogyha időben gondolkozunk, akkor a vasárnap délelőttben, de a hétfő délutánban, vagy a kedd délben már nem, vagy szerda éjszaka már nem? Hogy a hitgyakorlásomban, vagy amikor megszólítom az Istent, mert problémám van, vagy mert kérni akarok tőle valamit, akkor igen, de amikor dolgozom, vagy a szabadidőmet töltöm, abban már inkább ne szóljon bele. Vajon meddig tart a határ, Krisztusnak a határa az életünkben? Mert hogy ez egy élet-halál kérdés, hogy ez meddig tart. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy halottak voltatok vétkeitekben, de Isten Krisztussal együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Élet-halál kérdés az, hogy hol van a határ, a Krisztusnak a határa az életünkben. Hogy hol van az életünkben. Mert hogy azt mondja Pál apostol, hogy akkor kelünk életre, akkor lesz igazán élő az életünk, hogyha a Krisztusban vagyunk, a Krisztussal együtt vagyunk, és az egész életünkre is, annak minden egyes pontjára és pillanatára kiterjed a Krisztusnak a hatalma és határa. És És akkor feltetnénk a kérdést, hogy nagyon sok nem hívő ember él a világon, és köszönik szépen, jól megvannak, és miért mondja ezt itt Pál apostol, hogy akkor lehet élni, hogyha igazán élni, hogyha Krisztusban vagyunk, hiszen mások is olyan jól élnek, és nincsen semmi bajuk, és minden rendben van. Csak hogy Pál apostol itt nem a biológiai életről beszél. Nem arról beszél, hogy sejt szinten mennyire élünk, vagy mennyire nem, hanem amikor ő itt az életről beszél, akkor az életnek az központi valóságáról, esszenciájáról beszél, amiben a lelki élet is beletartozik. És amint mondtam, a hívő ember lelki harca nem másik emberek ellen van, hanem elsősorban saját magára irányul, így hogy tegyük föl magunknak a kérdést, és söprögessünk a magunk háza táján időről időre tegyük fel a kérdést, hogy vajon élünk-e? Hogy van lelki szempontból, spirituális szempontból élünk-e? És ez azért élethalál kérdés, mert ez az, ami át tud bennünket vinni abba az állapotba, amiről a Biblia úgy ír, hogy az örök élet. Vagy az üdvösség, úgy is mondhatnánk. Abban biológiai úton nem tudunk eljutni, csak is kizárólag a lelki úton, az élet teljességével. És akkor most már csak egy kérdés van hátra itt a végén, hogy ez hogyan lehetséges. Ez az út, rendben van, de hogyan lehetséges ezen az úton járni? Csak is kizárólag úgy lehetséges, hogy valaki már elkészítette az utat előttünk. Elkészítette az utat előttünk. Az utóbbi időben ugye több helyen újítják fel a 8-as utat, talán többen találkoztunk vele, és sokszor olyan kényelmetlen az, amikor dugóban állunk Veszprémi elkerülőn, vagy a Fehérvárnál, az M7-es felhajtónál, mondjuk ott állunk a dugóba, de, és persze nagyon főleg így nyáron, de hogy gondoljunk arra, hogy milyen jó lesz akkor, amikor majd jó lesz az út. És hogy azok, akik ott dolgoznak az úton a 40 fokba, ott mennyi mindent megtesznek azért, lehet, hogy lassan, de megtesznek azért, hogy nekünk majd utunk legyen. Hát Krisztus nem 40 fokba nyáron, hanem a Golgotai kereszten végezte a lehető leglehetetlenebb, nehezebb és borzasztóbb feladatot, hogy utat építsen nekünk az Istenhez. Hogy mi arra ráléphessünk és azon végig tudjunk járni, de csak akkor tudunk azon járni, hogyha nem csak biológiailag, hanem lelkileg is élünk. És ez az út, amit ő kitaposott a számunkra, vagy leaszfaltozott a számunkra, hogyha már itt a 8-as útnál járunk, az nem egyszerű. És nem is könnyű. És ráadásul egy egész életen át tart. De van egy nagyon jó hírem ezzel kapcsolatban, hogy soha, de soha nem vagyunk rajta egyedül. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy egyszülött fiadat elküldted, hogy utat készítsen a számunkra, attól, hogy legyen bátorságunk, erőnk és kitartásunk erre az útra rálépni, és ezen az úton megmaradni az örök életbe. Amen.